Szent István kenyér a nyár gyümölcseivel. Ez a sütemény a Louvre udvarán rendezett bemutatókat idézi fel bennem, akkor még nem létezett a Carousel, az az üvegpiramis alatt elterülő hatalmas komplexum, amelynek 5 egyenként több száz főt befogadó rendezvénytermében 3 óránként rendeznek a divatházak bemutatót. Akkor még hatalmas színházi sátrak álltak a négyzet alakú óriánsi téren, körülöttük a múzeum patinás falaival. Jól emlékszem, néha reggel 6-tól éjfélig tartott a munkaidőnk, délelőtt 11-kor kezdődött az első show, este 8-kor pedig az utolsó. Ez a tápláló, kalóriadú sütemény a túlélésünket biztosította. Mindezt Nárai Tamás Utolsó reggeli Párizsban című első szakácskönyvében olvashatjuk egy recept bevezetéseként. Nárai Tamás a divatszalonokban és a konyhában egyaránt otthonosan mozog, és kedvenc francia sütemény receptjeit mutatja meg ebben a csodaszép könyvben.
Nekem eszembe se jutott, hogy én ilyen könyvet csináljak, őszintén megmondom. Én nagy boldogsággal, meg nagy örömmel sütögettem így a családban különböző dolgokat, úgy, amikor nekem kedvem volt, vagy mondjuk valamit kértek, akkor nagyon szívesen megcsináltam. Az alapötletet az adta, illetve hát a szikrát az adta, hogy volt egy életrajzi ihletésű kötetem, az Utolsó reggel Párizsban című, ami 4 évvel ezelőtt jelent meg, és egy bemutatón most felelevenítettük ennek egy történetét, amikor is egy riporter vagy újságíró fölhívott engem is, megkérdezte tőlem, hogy adnék-e neki egy interjút az Utolsó reggeli Párizsban című könyvemmel kapcsolatban. Nem akartam kijavítani, mert úgy gondoltam, most ez olyan tapintatlan dolog, pedig hát nem az a tapintatlan, de mindegy. Szóval azt mondtam neki, hogy azt a könyvet nem én írtam. És azt mondta, hogy nem maga volt? Ja, akkor téves, mondta ő, és lerakta a telefont. És ezen így jót röhögtünk, hogy milyen poén, és egy barátom, a Muráti Lili, tudta, hogy nagyon szívesen és viszonylag jó süteményeket csinálok, mondta, hogy te, ez annyira érdemes lenne ezeket a Franciaországból hozott recepteket összeszedni egy csokorba, és hogyha van ez az Utolsó reggeli Párizsban című elszólás, használjuk ezt fel, és akkor, hogy ebből legyen egy könyv. Hát tulajdonképpen ez így született meg, de egyébként még egyszer mondom, eszem ágában nem volt semmiféle gasztronómiai babérokra törni.
Az ember lát csodálatosan szép süteményeket, és azt gondolja, hogy ezek műalkotások, amelyekhez átlagember föl sem érhet. És az a nagyon biztató a kötetben, hogy elhiteti velünk olvasókkal, hogy ez menni fog.
Persze, mert én nem vagyok szakember. Tehát én egy átlag konyhai forgolódó valaki vagyok, aki hát szerzett némi rutint, szerzett némi tapasztalatot, és akkor ottan elügyeskedik. Tehát azért egészen más cukrászként, szakácsként, szakemberként hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, de különben ez mind szempont is volt, mert én eleve úgy fogtam ebbe a dologba bele, hogy 3 alapvető kérdést rögtön tisztáztunk az elején, hogy az egyik az, hogy noha vannak olyan receptjeim is, egyébként megpróbáltam nehezebbeket is ennél, de hogy az egy szempont volt, hogy ha én meg tudom csinálni, akkor más is meg tudja csinálni, tehát különösebb képzettség vagy különösebb gyakorlat ne kelljen hozzá, valamint, hogy egy-egy sütemények az elkészítése 1-1,5 óránál többet a sütési időn kívül maximálisan ne vegyen igénybe, mert mindenki dolgozik, mindenki rohan, azért elsősorban a nők fogják használni ezt a könyvet, családanyák, akiknek rengeteg dolguk van, ezzel szemben kevesebb idejük van. A másik ilyen szempont volt, hogy az alapanyagok felsorolása ne legyen oldalakon keresztül egy-egy süteményhez, mert mindenkit elkedvetlenít az, amikor már 10 perce ül a könyv fölött, és még mindig csak ott jár, hogy mi kell a süteményhez. Tehát viszonylag kevés alapanyagból legyen elkészíthető. A harmadik pedig, hogy ezeket az alapanyag igényeket, ezeket feleltessük meg a Magyarországon elérhető, kapható, hogy ne kelljen szintén napokat utána járni, hogy melyik boltba lehet levadászni, mondjuk, mit tudom én, a cseresznye ízű cukorszirupot.
Hogyha valaki ismert arról, hogy a szépség vagy a külcsín az milyen fontos, és az igényesség, akkor mondjuk eszembe jut az is, hogy a sütemények, a torták esetében, hogy mi kerüljön ebbe a könyvbe, mennyire számított az, hogy hogy néz ki?
Az is egy alapvetés volt különben, hogy ne legyenek benne olyan sütemények, amik nagyon nagy cukrász gyakorlatot igényelnek, tehát ezek az ilyen lesimított, csorgatott, kidíszített, megformázott marcipánvirág, és a többi, és a többi, tehát ne ilyen süteményeket csináljunk, hanem legyen ennek egy ilyen kicsit rusztikus vonala. Tehát az alapvető szempont az volt, hogy nagyon esztétikus, nagyon szép legyen a könyv, mert az egész életem gyakorlatilag az esztétikáról szólt. Kiváló stáb dolgozott ebben, mindenki értette, hogy itt miről van szó, ráadásul benne volt ugye Párizs, Franciaország, a könnyedség, a laza elegancia, gyönyörű színekkel nyomták a könyvet, 4 évszakra van csoportosítva egyébként, ami szerintem szintén egy nagy könnyebbség, mert én például eleve így osztályoztam a receptjeimet, hogy mégis ízben is, harmóniában is, vagy mondjuk például gyümölcsök elérhetőségben mi passzol az egyes évszakokhoz.
Mondaná példát, hogy mitől tavaszi egy sütemény, vagy mitől téli egy torta?
Pont ezt akartam mondani, hogy vannak egyébként ilyen abszolút magától értetődő példák, hogy mondjuk az epres trifl, az eper miatt az mondjuk például egy tavaszi sütemény, de mondjuk a fehér csokoládés sajtszuflé, vagy az omlós citromos keksz, vagy a mini Saint-Tropez torta, az egy ilyen könnyed, omlós sütemény, ami lágy ízharmónia, gyakorlatilag olyan, mint az élet újraébredése. Tehát ilyen szempontból párhuzamba állítható a tavasszal, vagy mondjuk a cseresznyés lepény, de a csokoládé szuflé torta is a maga könnyedségével azért az inkább egy tavaszi recept, pláne úgy, hogy málnával, gyümölcsel lehet. És hát a tél pedig ugye az ünnepekről szól, a mák, a hó, a fánk, a csoki lépcső, a kismárkinő tortája, tehát ezek már ugye előkészülnek mind a decemberi ünnepekre, a karácsonyra, tehát nyilván a hagyományos magyar sütemények mellett.
A receptek, a nagyon szép fotók, a hozzávalók mellett, például a regényéből 3 fontos részletet itt találunk. Azért ez egy rendhagyó ötlet.
Talán kevesen írnak a bestseller szerzők közül süteményes vagy szakácskönyvet is. Talán lehet, hogy ezért. Amúgy mondom, ez a része is például abszolút a Lilinek, a Muráti Lilinek volt a gondolata, hogy nyilván eljut ez a könyv olyan emberek kezébe is, akik azt a könyvet nem olvasták, és nem a reklám vagy a promóció miatt, hanem hogy egész egyszerűen a sütemények keletkezésének a körülményeihez nagyon jó útmutatás, vagy nagyon jól flashback-kel ilyen szempontból a könyv erre a történelmi időre.
Nárai Tamással beszélgettünk Utolsó reggeli Párizsban, kedvenc francia sütemény receptjeim című szakácskönyvéről, amit a Book kiadó jelentetett meg, és figyelmükbe ajánlom a Book kiadó YouTube csatornáján Nárai Tamás Süs velem című magazin műsorát is.